Itt szeretettel köszöntök a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk 9. alkalmán, és újra körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal három rövid történetet szeretnénk áttekinteni a kereszténység kezdeteinek az időszakából. Kik voltak az első keresztények? És az ismert személyek mellett, tehát a 12 apostol mellett, vagy mondjuk egy István diakónus mellett, vagy egy Pál apostol mellett, akik a Galata levél megfogalmazása szerint a kereszténység oszlopainak tekintettek, János, Péter és Jakab, őróluk így nyilatkozik a Szentírás. De kik voltak azok a hétköznapi emberek, akiknek talán a nevét sem tudjuk, hiszen a kereszténység nagyon gyorsan terjedt, több száz, ezer, tízezer, a második században már több milliós létszámú volt a kereszténység. Maga a Szentírás apostolok cselekedeteiben és az apostoli levelekben néhány nevet feljegyez, és ezekből a nevekből válogattunk három személyt, három emberi életsorsot, amelyek nagyon röviden állnak előttünk, de amelyekből mégis mély bepillantásunk lehet a kezdődő kereszténységnek az életébe. És ez a három személy, hogy látjuk a táblán, Tábita, Lídia és Epafrás, két asszony és egy fiatalember. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy a kereszténység milyen néprétegekben terjed, de valószínűleg mindenféle néprétegben, hogy Keresztelő János mozgalma is a parasztemberektől, az iparos embereken át, a katonákon keresztül a legfelső vallási vezető réteget is megszólította. Jézus mozgalmában is ugyanez volt a helyzet, azzal a hozzátétellel, hogy a mai alkalommal főleg iparos, kézműves emberekről fogunk hallani. Tehát olyan személyekről, akik sokszor váltogatták a tartózkodási helyüket, át kellett költözniük más városokba, és valamilyen mesterséget, valamilyen kézművességet űztek. Tábita varrónő volt, Lídia bíbor árus asszony volt, Epafrásnak nem tudjuk a foglalkozását, ő kis-ázsiai volt, és közülük, ha megnézzük, hogy ki honnan származott, akkor Tábita még izraelita, tehát a zsidók földjén, egészen pontosan Joppéban fog játszódni a jelenetünk vele kapcsolatban, ez itt van a térképünkön, Közép-Izraelben, a nyugati részen, a földközi tenger keleti partszegén, tehát Izrael nyugati kikötővárosa volt. Lídia az első európai keresztény, ő Filippi beli volt, a mai Görögországnak az északi része, tehát itt van Filippi, Tesszalonikától nem messze, és a harmadik személy Epafrás, ő pedig tulajdonképpen a mai Törökország belső részéből, Kolosséból származott, különleges személy ő, akinek érdemes megismerni az élettörténetét. Mind a három személlyel kapcsolatban egy-egy dolgot, vagy egy-két dolgot fogok csak kiemelni. Maga a történet nagyon sokat mondó lesz. A táblánkon látjuk, hogy először apostolok cselekedetei 9. és 16. fejezetét, utána pedig a Kolossé és a Filemonhoz írt levelet kell ismernünk ahhoz, hogy ezeknek a személyeknek az életsorsát megfejthessük. Ennyi bevezetés után rögtön rá is térnék az első személyünkre, Tábitára. Szeretném felolvasni az apostolok cselekedetei 9. fejezetében a 32. verstől a leírást, hogy Péter apostol miközben elindult Jeruzsálemből és az országban hirdette az evangéliumot, milyen személyekhez jutott el, még egy másik gyógyítását mondja itt először Lukács, ugye az apostolok cselekedeteinek szerzője, utána tér rá Tábitára. Felolvasnám azért ezt a bevezető történetet is, tehát tulajdonképpen ez az első történetünk, ez Péter apostol missziós útjaival kapcsolatos. Tehát az apostolok cselekedetei 9. fejezete 32. versétől olvasom. Lőn pedig, hogy Péter, mikor minnyájukat bejárta, lement a Liddában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, aki gutaütött volt. És mondta neki Péter, Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és ő azonnal felkelt. És látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáromban, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik. Ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, kiterítették a felházban. Mivel hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldtek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elment azokkal. Mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe állottak neki az özvegyasszonyok minnyájan sírva, és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozott, és a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Ő pedig felnyitotta a szemeit, és meglátván Pétert felült, és az kezet nyújtott néki, felemelte őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, elejbe állította őket elevenen. És tudtára lőn az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. És lőn, hogy ő több napig maradt Joppéban egy Simon nevű tímárnál. Ez a teljes történet, tehát a teljes szövegösszefüggést olvastam fel. Egyébként az utolsó mondatban még egy mesteremberről, egy tímáról olvashatunk. A főszereplőnk mellett, Tábita mellett, aki, ahogy olvastuk a történetből, szabó, tehát varrónő volt. A neve mellett, ugye arámi névvel adja meg a Szentírás, más lejegyzésekben a Tábitát Tábeának mondják, tehát két névváltozatban ismert arámiul, és a görög fordítása a Dorkás, lefordítható volt ez a két szó, ez tulajdonképpen Zergé, még pontosabban nőstény gazellát jelentett azon a nyelven. Biztos, hogy ez ki is fejezte Dorkásnak a természetét, hogy nagyon serény volt, nagyon dolgos volt. Tehát azt olvastam róla, hogy a szegényeken ő nem pénzzel tudott segíteni, vagy más javakkal, maga is biztos egyszerű asszony volt, hanem hát maga vart ruhákat az embereknek. És ugye tudjuk jól, hogy a régi világban a ruha nagyon értékes volt, sokkal értékesebb, mint ma, mert jobb anyagból készítették, és hát ugye a bibliai történetekből is láthatjuk a József történetén át a Dávid és az Elizeus történetein keresztül, hogy egy szép ruhadarab, az bizony óriási kincs volt, fejedelmi ajándéknak számított, és amikor meghalt ez az asszony, bizonyára nem is idősen, fiatalabb lehetett, és Péter elment abba a városba, akkor szinte, hogy mutogatták azokat a ruhákat, hogy hát mi mindenkivel tett jót ez a Tábita vagy Tábe a Dorkás, és hogy mennyire serény volt, mennyire dolgos volt, és hogyan felkarolta a szegényeket. Itt, hogy az első keresztények egyikével találkozunk, aki hát dolgos volt, serény volt, ugye visszaemlékezünk talán a sorozatunk első előadására, ott is egy ilyen szereplővel foglalkoztunk, Rebekával, aki a kútnál olyan dolgos és serény és olyan előzékeny kiszolgálásban részesítette Ábrahámnak a követét, Eliézert. Föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy tulajdonképpen mi volt ennek a Tábitának, vagy Tába életének a titka. Sokan úgy gondolják, hogy a jótékonykodás. És a mai világban is egyre fontosabb kérdés lesz ez, hogy nagyon sok a szegény, nagyon sokan elszegényednek, hajléktalanokká válnak, földönfutókká. Gazdag világokban ugye jótékonysági egyesületek jönnek létre, különböző szervezetek, amelyek jótékonykodnak. Fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy hogyan is nyilatkozik a Biblia jótékonykodásról. Itt a szövegben olvastunk egy különös szót, hogy alamizsnákat osztogatott. Például ezt olvastam a 9. fejezet 36. versében. Az alamizsna, vagy hát adomány, könyör adomány osztogatásról a Bibliának más fejezete is megemlékeznek, például az Ézsaiás könyve 58. fejezete, vagy a Máté evangélium a 6. fejezetében Jézus a híres hegyi beszédben is szót ejtett arról, hogy amikor az ember adományokat ad, amikor megsegíti a szegényeket, így mondta Jézus, hogy akkor ne kürtöltessen maga előtt. Szóval, hogy ez ne legyen túlságosan nyilvános. Már itt is érezzük, hogy a mai világban valahogy ez az egész jótékonykodás vagy alamizsna osztogatás elég gyenge erkölcsi alapokon áll, mert sokszor akik adnak adományokat, azok inkább gondolnak azzal, hogy hány ember hallja meg ennek a hírét, vagy ők milyen hírnevet fognak ezzel szerezni, mint magával az adománnyal. Ugye ezt látjuk nap-nap után, hogy különböző felajánlások vannak, megsegítések vannak, de rendkívüli módon törekszenek arra a gazdag emberek, vagy gazdag vállalatok, vagy mások, hogy mindenki ezt nagyon megismerje és tudatosítsa, hogy XY vagy X szervezet milyen jó dolgokat tett. A Bibliából azt láthatjuk, hogy Jézus maga is ilyen erőteljesen fogalmazott, hogy ne kürtöltessen az ember maga előtt. Azt mondta Jézus, hogy ha valaki ezt nagyon nagy dobra veri, vagy nagyon hát publikussá teszi a jótékonykodást, így mondta Jézus megint egy félelmetes félmondattal, megkapta jutalmát. Megkapta jutalmát. Kitől? Ugye önmagától. Isten csak azoknak tud adni majd jutalmat az ítéletben és az örök életben, akikről Jézus egy másik helyen azt mondta, hogy úgy cselekszenek jót, hogy ne tudja a jobb, hogy mit csinál a bal. És azt hiszem, hogy ennél a történetnél nagyon fel kell, hogy figyeljünk arra, hogy Tábita vagy Tábea, tehát nem azok közé tartozott, akik úgy nagyon kürtöltettek maga körül, de amikor meghalt, amikor hirtelen a hiányát látták, akkor jöttek elő az emberek egyik a másik után, és mutogatták azt, hogy ők mit kaptak, ők mit kaptak. Szóval nem az életében törekedett arra, hogy egyre több ember felismerje, hogy ő kicsoda is, hogy mehetnek hozzá segítségnyújtásért. Ő tette a maga dolgát szerényen és csendesen, de amikor meghalt, amikor érezték a hiányát, akkor mondták el az emberek, hogy ez a Tábita ki mindenkin segített. Én azt gondolom, hogy ez a kis történet arra hívja fel a figyelmünket, hogy két dologra. Az egyik dolog, hogy a kereszténység lényegéhez tartozik a hitből fakadó jó cselekedeteknek a megcselekvése. De a másik dolog, hogy a hitből fakadó jó cselekedetek, azok soha nem harsányak, és soha nem pályáznak arra, hogy túl sok ember megismerkedjék ezekkel. Ez nem egy olyan visszafogás, vagy egy túlzott szerénység, hanem nagyon sok veszélye van annak, amikor emberekre vetül a figyelem, amikor emberekre figyelnek fel. Azt mondhatnám, hogy a kereszténységnek a lényege nem az, hogy tedd a jót, vagy cselekedjél jót, vagy legyél jótékony, nem ez a kereszténység lényege. Az sem, hogy higgyél és cselekedjél jót, még csak ez sem. Hanem ez egész pontosan, hogy hitből cselekedjél jót akkor is, hogyha ezt nem látják, és azokkal is, akik tulajdonképpen erre nem számítanak. Még egyszer mondanám, a kereszténység lényege nem az, hogy cselekedjél jót. Egy különböző keresztény irányzatok, sőt egyházak tanítják ezt, és szinte számon kérik a tagjaiktól, hogy jó dolgokat kell cselekedni, jótékonykodni kell, könyörülni kell az embereken, és nekiállnak emberek, embertömegek, és amolyan emberi elképzelésből és emberi erőből cselekednek jót. Nincs is sok köszönet ebben. Kemény Zsigmondnak is már idéztem többször a mondását, de a magyar irodalomban az egyik legnagyobb mondatnak tartom azt, amit ő leírta különben bibliai tárgyú regényében, a Rajongókban olvasható ez a mondat. Azt mondja, nincs nagyobb rossz, mint a tapintatlan jóság. Nincs nagyobb rossz, mint a tapintatlan jóság. Ha emberi felfogásból, emberi akaratból tesszük a jót, abban mindig belevegyül, akár akarjuk, akár nem, valami önzés, valami magatetszelgés, narcizmus, vagy valami feltűnősködés, vagy valami, ami nagyon vaskosan emberi, ami nagyon az emberre hívja fel a figyelmet. A kereszténységnek tehát nem az a lényege, hogy cselekedjél jót és legyél jótékony, az sem, hogy higgyél, aztán cselekedjél jót, mert azért illik egy hívő emberhez, hogy cselekedjen jót, hanem a kereszténység lényeg az, hogy hitből tegye az ember a jót. És amit hitből tesz az ember, azt nem tartja számon, annak vérévé kell válni az embernek, annak természetessé kell válni. Ne felejtsük el, hogy Jézus az egyik legszebb példázatát mondta el erről, tulajdonképpen ezzel fogok majd egy hét múlva foglalkozni a Bencur utcában, a kecskék és juhok példázatával. Ez valami csodálatos példázat. Ugye arról szól, hogy Isten, amikor majd a végelszámolásra kerül a sor, az ítéletre kerül sor, akkor jobb és bal keze felül állítja az egész emberiséget. És Isten olyan egyszerűen ketté tudja választani az emberiséget, hogy azt mi el se tudjuk képzelni, mint hogy egy pásztor ketté tudja választani a kis állatainak a nyájából a kecskéket és a juhokat. Természetesen gyorsan mi is, városi emberek is látjuk a különbséget a két kis állatka között. És amikor Jézus ezt bemutatja a példázatban, hogy amikor az emberfia eljön, és az ő dicsőségében majd megérkezik másodszor a földre, és el fogja választani az embereket jobb és bal keze felől, akkor Jézus a példázatban arról is szólt, hogy mi alapján fogja elválasztani. Mert amikor folytatódik a példázat, azt mondja, hogy mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, mely számotokra készítetek a világ alapításától fogva, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjóztam, és innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok. És majd a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok tőlem, és menjetek a végső büntetésre és a kárhozatra, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel, beteg voltam, nem látogattatok meg. És ha valaki nem értené a példázatban ezt, mert hogyha csak idáig tartana a példázat, valaki azt mondaná, hát igen, ez a kereszténység lényege, hogy tegyünk jót, jótékonykodjunk, adjunk, ugye ételt, italt, ruhát, gondoskodást, figyelmet. Igen, ám, de a példázat folytatódik. Tudnék, mind a két csoport visszakérdez az Úrra. És az első csoport, a jobb keze felől állók, amikor visszakérdeznek, azt mondják, hogy Uram, hát mikor éheztél, hogy milyen enned adtunk volna? Mikor szomjúhoztál, hogy innod adtunk volna? Mikor voltál beteg, hogy meglátogattunk volna? És Jézus akkor mondja ki az egész példázatnak a legsúlyosabb, legnagyobb mondatát, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Tehát Jézus mire mutat rá? Hogy minden ember tud jót tenni, meg akar is jót tenni, meg minden ember úgy az életében egyszer, kétszer, vagy akár így is mondhatnám, százszor és ezerszer kivágja a rezet. Nagy jó dolgokat tesz, de nem erről van szó. Jézus azokat fogja jutalmazni az örök élettel, akik a legkisebb emberekkel, a leglenézettebbekkel, akiktől nem várhattak viszonzást, a legrosszabb helyzetekben, amikor talán senki más nem gondolt arra, hogy lehet egy másik embert, vagy kell-e megsegíteni, amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Tehát akiknek vérükké vált a jó cselekvés, akik ezt nem feltűnősködésből tették, nem jutalomért, nem számításból, nem félelemből, nem maguk akarták adni azzal a jutalmukat meg, amivel sajnos a mai világban találkozunk, hogy az emberek adnak, de tulajdonképpen 10-szer vagy 20-szor annyit várnak, hogy annyira ismertek legyenek, vagy nagyon sokan egyszerűen azért adnak, hogy még többet kapjanak. Ennek semmi köze nincs a kereszténységhez. És hogy helyes-e ez a gondolkodásunk, tessenek meggondolni, hogy mit mondanak a bal keze felől állók. Mert a bal keze felől állók, a Krisztus bal keze felől állók is tettek jót. Olyan ember nincs, aki az életben nem tesz jót. De a bal keze felől állók visszakérdeznek, és azt mondják, hogy Uram, hát mikor volt ez, hogy mi nem adtunk volna neked enned, nem adtunk volna neked innod, nem ruháztunk fel, nem látogattunk meg, hát mi erre nem emlékszünk, hát mi annyi jót tettünk az életben, ezt már én fűzöm hozzá, de benne van a példázatban. És Jézus nekik azt mondja, hogy amit egyel a legkisebbel nem cselekedtétek meg, azt velem nem cselekedtétek meg. Tehát amit egy helyzetben, amikor senki nem lát benneteket, amikor senki nem várja, hogy segítsetek, amikor tetejében még olyan is a helyzet, hogy talán először magatok se gondoltok a segítségnyújtásra, igen, az ilyen helyzetekben kellett volna cselekedni, de ilyen helyzetekben csak a hitnek van szeme. Akiben nincs hit, nincs igazi emberek iránti őszinte szeretet, az nem tud ilyen helyzetekben adni, ő csak olyan helyzetekben tud adni, amit előre kiszámol és eltervel magának. Ez viszont Jézus nem tekinti olyan jónak, hogy az ember magáért a jóért tette volna a jót. Tehát Jézus erre nagyon világosan megadta a választ a kecskék és juhok példázatában, hogy a jótékonykodás és a felebaráti szeretet között nagy különbség van. Ezt most mai fogalmakkal így mondhatnám. A jótékonykodás nem bibliai fogalom. A felebaráti szeretet bibliai fogalom. A jótékonykodás az, hogy lássák az emberek, hogy jót teszünk, tartsák számon, és valamilyen módon ennek még legyen jutalma itt, a földi élet keretei között. A felebaráti szeretet nem nézi a másik ember személyét, ha a legmegvetettebb, leglenézettebb, ha olyan helyzetben talál rá, amikor senki nem tekinti ezt, akkor is teszi a jót. A felebaráti szeretet az feltétlen, az mindenki irányt megnyilvánuló. A jótékonykodásban azonban számtalan olyan dolog húzhat bele, ami megrontja annak a jónak az értékét. Mindezt azért szerettem volna elmondani, mert a kezdődő kereszténységbe, ha valamilyen piszok, vagy valami tisztátalanság vegyült volna bele, akkor a kereszténység rögtön a kezdet-kezdetén kisiklott volna. Ha a kereszténységet így értelmezték volna, hogy keresztények vagyunk, tehát jótékonykodjunk, akkor megnézhettük volna, hogy a kereszténységből mi válik. Így is eltorzult a kereszténység az évszázadok során a nagy, a hatalmi kereszténység, de a kereszténység az első 3 évszázadban nagyon erős törzset növesztett. Miért? Mert Péter is, Pál is, az apostolok nagyon ügyeltek arra, hogy olyan magatartást neveztessék kereszténynek, ami valóban Krisztustól származik, ami valóban Krisztushoz méltó. Tehát itt két fogalmat szeretnék kimondani. Érdem kereszténységnek nem volt helye. Hitbeli kereszténységnek volt helye. Érdem kereszténység nem kereszténység. Hitből fakadó, isteni segítséggel élő kereszténység, ez a kereszténység. És Tábitáról azért szerettem volna ezt elmondani, hogy senki hamis fogalmakat ne gondoljon Tábitáról. Nem olyan valaki volt, aki jótékonykodott, és az emberek nagyon szerették, mert hát olyan jóságos valaki volt. Tábita hitből cselekedett, annyit, amennyit tudott, amennyit a maga képességeiből tudott, tehát ő neki pénze nem volt, neki mestersége volt, kézügyessége volt, amit tudott, azt megtette, de azt hitből tette meg, és csak a halála után jöttek elő azok az emberek, akiket megrendített a halál híre. Biztos, hogy ez egy rendkívüli alkalom, hogy Péter, amikor meglátta ezt az egész Joppébeli sokasságot, megrendült. És Péter emlékezett Jézus szavaira, aki megígérte, hogy a hitből fakadó kérést az Isten messze menően meghallgatja, de azért milyen érdekes, hogy Péter küldte az embereket onnan a halottas szobából. Ugye a korabeli szokás szerint Tábita, amikor meghalt, megmosdatták, ott a házában, hogy mondani szokás, felravatalozták, tehát kiterítették ugye az ágyra. Péter kérte azt, hogy az emberek menjenek ki a szobából. Ő egyedül akart ott maradni Istennel, Isten elé akarta vinni az ügyet. Péter nem ígért előre semmiféle csodát, mint ahogy a mai világban előre megmondják a csodatévő emberek, hogy majd meg fognak gyógyulni, és hogy ilyen és ilyen betegségből ki fognak emelkedni. Péter őszintén alázattal térdre borult, és Isten itt azt látta jónak, hogy feltámassza Tábitát, mert a hitből fakadó cselekedeteknek és ennek a korai keresztény mozgalomnak egy különleges megpecsételését gondolt el Isten, és mondom, hogy ez is a hit utáni megpecsételés volt, nem a hitet váltotta ki, hanem a hit utáni megpecsételés volt, és ezért olvashatunk arról, hogy a tanítványok is halottat támasztottak fel, hogy Jézus 3 ízben az életében, de a Bibliát olvasó emberek tudják, hogy nem csak Péter, nem csak Jézus támasztott fel halottakat, hanem a hit megnövekedésének az idején. Az ókori Izrael történetében, amikor Elizeus próféta idejében az illési reformok után az emberek valóban hittek, akkor szintén voltak halott feltámasztások. Tehát a történelemben meg tudjuk a fél kezünkön számolni azokat az időszakokat, de voltak ilyenek, amikor illés idejében, a Jézus idejében, az apostolok idejében voltak halott feltámadások. Márk evangélium a 16. fejezetében Jézus ezt megígérte, és megígérte a Szentlélek különleges kiárasztásakor, az első pünköskor, és ez magába foglalja azt, hogy a második pünköskor a történelem végén is be fog teljesedni ez. Ennyit szeretnék mondani erről, és már is a másik történethez lapozok, az apostolok cselekedetei 16. fejezetében olvasható az a történet, amely elmondja, hogy Pál apostol, és itt most egy másik nagy apostol jut elénk, tulajdonképpen nem akart nyugatra jönni hirdetni az evangéliumot. Pál apostol úgy vélte, és majd a vetítés során látni fogjuk, hogy az első missziós útját, amit itt Kis-Ázsiában tett, a mai Törökország déli részén, itt Ciprus érintésével, és tulajdonképpen ez az első út, ez egy kis körút volt, de Pál apostol úgy érzékelte, hogy talán neki ezen a területen kell hirdetni az evangéliumot, tehát még Ázsiában, Kis-Ázsiában. És ezeket a területeket szemelte ki a maga számára. Nagyon érdekes ebben a történetben, hogy azt olvassuk, hogy a Szentlélek viszont eltiltotta. A Szentlélek eltiltotta, megakadályozta. Látomás jelent meg az apostolnak, egy macedón férfit látott álmában, látomásában, és az azt kérte tőle, hogy jöjj, legyél nekünk segítségül, vagyis gyere át Európába. Ugye Macedónia Európának, sokat hallottunk róla az elmúlt hónapokban, ugye a háborús helyzetről, a déli részén fekszik, és így jutott el Pál apostol Európába, a kereszténység európai missziója tulajdonképpen Pál apostollal kezdődik, és az első nagyváros, ahol partra száll Pál apostol, ez Filippi. Olvastam az egész történetet, mert itt jut elénk a második szép emberi életút, ennek a bíbor kereskedő Lídiának az élettörténete. Apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 6. verstől olvasom. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Mízia felé menvén igyekeztek vala Bitíniába jutni, de nem eresztette őket a lélek. Áthaladván azért Mízián lementek Troásba. És azon az éjszakán látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfiú állt előtte, kérte őt, és ezt mondta, gyer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezett elmenni Macedóniába, megértvén, hogy odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Troásból egyenesen Samotrákéba mentünk, és másnak Neápolisba. Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombat napon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni. És leülvén beszélgettünk az egybegyült asszonyokkal, és egy Lídia nevű Tiatíra városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedett minden házanépével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszolt minket. Kedves hallgatók, itt egy kicsit félbehagyom a felolvasást, mert maga ez a történet elég hosszú, ami ezután következik. A 40. versben, a fejezet utolsó versében van szó újra Lídiáról, akiről azt olvassuk, hogy amikor Pál apostol újra hozzáment, mert majd elmondom, hogy mi történt még ez alatt a pár nap alatt, kijövén pedig a tömlözből bementünk Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávoztak. Ez volt a kereszténység első európai útja, és ahogy említi is a Biblia, hogy az első nagyváros, gyarmatváros Filippi volt, különben pontosan leírja az útirányt, itt ha valaki majd az előadás után a térképen meg akarja nézni, az útirány pontos, talán első hallásra is ilyen helységneveket tudtunk azonosítani, hogy Troás. Troás az ókori Trója mellett épült fel, ugye Trójához hasonló hangolat ez a Troás. Itt van áttelemben a Márvány-tenger déli részével, itt lehetett áthajózni és Európába eljutni. Pontosan leírja az útvonalat, az időt is, és elmondja azt, hogy amikor ott összegyűltek, akkor különösképpen egy asszonynak tudta Isten megnyitni a szívét, aki a Tiatíra városbeli bíborárus asszony volt. Tiatira egyébként nevezetes hely a Jelenések könyve első három fejezetéből, a hét levélhez szóló gyülekezeti részből, mert itt Ázsiának, a Kis-Ázsiának a belső részén, egészen pont itt mutatom, Tiatira itt van, innen származott el ez az asszony, ugye nyugatra költözött, és Tiatira nagyon híres volt a bíbor készítéséről, tehát ilyen selyem és bíbor kelmék készítéséről, és ő ezzel kereskedett. Tehát egyrészt iparos, másrészt meg kereskedő asszony is volt ez a Lídia. Nagyon fontos még ebben a történetben, mint a Biblia minden szavában az, hogy azt olvastam a 16. fejezet 13. versében, hogy szombat napon kimentek a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettek az egybegyült asszonyokkal, és egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíborásasszony, stb. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy feltették-e maguknak a kérdést, hogy a kereszténység, amikor terjedni kezdett, hát hol gyűltek össze az emberek? Hát hol gyűltek össze az emberek? Hát ugye a zsinagógákban nem nagyon mehettek, mert a zsinagóga és az új hit között egyre nagyobb volt a különbség. Pogány, vallási helyekre nyilván nem is akartak menni. Ahol össze lehetett gyűlni, így mondja az Pál apostol, hogy két helyen lehetett összegyűlni. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetében emlékezik így vissza Pál apostol, hogy voltak olyan helyek, amelyeket minden ember látogathatott, jelen pillanatban itt például, ugye egy folyóvíz mellé. Tehát minthogyha azt mondanánk, hogy kimegyünk valahova a városnak egy kies szép részére, és ott gyűlnénk össze, és ott hallgatnánk az evangéliumot, mert máshol nem lehet. Illetve családoknál gyűltek össze. Azt mondja Pál apostol, hogy hirdettem az evangéliumot nyilvánosan és házanként. A házankénti összejövetel az viszont rögtön nem teljesedett be, mert nyilván először nagy tömegeknek hirdették, és akik elfogadták az evangéliumot, azok invitálták be a házaikba az első keresztényeket. Ilyen volt egyébként Lídia is. Hírt szereztek arról, hogy Pál apostol megérkezett a városba, a város szélén, a folyóvíz mellett tartott prédikációt, ott sokan megjelentek, sokaknak a gondolkodását megmozgatta és a szívét megérintette a prédikáció, de nyilván utána kevés ember merte azt vállalni nyilvánosan, azért az ókori városok nem voltak nagy városok, tudjuk jól, hogy a görögök azt mondták, hogy egy poliszban, egy városban azért 10 000 embernél több ne legyen, mert ennyi az az ember, aki még ismeri egymást, a többi hely az már embertelen hely, és ez igaz is. Embertelen helyen élünk mi is, meg Magyarország 200 városában elég embertelen helyen élnek. Magyarországon is a többi helyen, abban a 3000 faluban élnek még emberhez méltó módon, mert ugye az emberi életnek tudnunk kell egymásról, a segítségnyújtás, az egymás felkarolása véget nem különben. Na hát ennek a városnak a szélén gyűltek össze, a kereszténység így terjedt különben, tehát nyilvános helyeken, ligetekben, erdőkben, folyóvizek mellett, azután pedig akik vállalták házakban. Hadd tegyem még ehhez hozzá, hogy az igazi kereszténység később is így terjedt. Hát a középkorban hogy terjedt a kereszténység? Amikor ugyan álltak már a nagy katedrálisok, meg a templomok, meg a kolostorok, meg a zárdák, mikor a valdensek nagy templomokban jöttek össze, dehogy is az Alpoknak a völgyeiben, barlangokban, hegyvidékeken, ahol zavartalanul összejöhettek, és a reformáció hol kezdett el terjedni, ugyanígy, ugyanilyen módon a késői, az utóreformációs mozgalmak is, még festményeket is őriznek arról, hogy Angliában és az Egyesült Államokban tulajdonképpen erdők szélein, még olyan helyről, ahol a múlt században, sőt a századunkban is, még a hatóságok ugye megakadályozták azt, hogy valahol a Bibliáról beszélni lehessen. Nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni, hogy a múlt század teljes hosszában Magyarországon érvényben volt egy olyan törvény, hogy a Bibliáról csak a templomokban lehet beszélni. Tehát családi házakban sem lehetett beszélni. Az Alföldön például a múlt század 60-as, 70-es éveiben bebörtönözték azokat a baptistákat, akik merészeltek családi bibliaköröket formálni, alakítani. Rájuk rontott a csendőrség, hogy hogy merészelnek ők a Bibliával foglalkozni a családi otthonokban. Hát arra megvan az a szent hely, a templom, menjenek oda, tisztességesen üljenek le, hallgassák meg a pap szavát, és utána ugyanolyan csendben menjenek vissza. Ne nagyon gondolkozzanak, persze kérdéseket nem lehet feltenni, az úgyis kizárta az istentisztelet, hogy otthon a Bibliával foglalkozni. Ezért börtönbüntetés jár, sőt, idősebb emberekkel én is beszélgettem, akik még a második világháború körüli időkben is emlékeznek arra, hogy ha Magyarországon valaki a Bibliáról akar beszélni, falu helyeken ugye általános tiltás volt, nem bérelhettek helyet, családi házaknál sem gyűlhettek össze, ugyanúgy, ahogy Pál apostol korában erdők szélein hirdették az evangéliumot. Teljesen osztom annak a professzornak a megrökönyödését, aki 10 évvel ezelőtt itt ült valamelyik sorban, egy református teológiai professzor volt, és jött hozzám az előadás után, és azt mondta, hogy kedves fiatalember, ez nem fér a fejembe, hát egy marxista egyetemen hogy lehet a Bibliáról beszélni? Mondom, tessék ezt úgy elfogadni, hogy van, mondom, most már lehet, örüljünk annak, hogy a történelemben van némi változás, hogy nem a Gellért hegyre kell meghirdetni egy ilyen sorozatot, vagy nem a Hármas határhegyre, vagy a János hegyre, hanem hát itt a jogi karon. Ez sem én vagy mi emberek biztosítottuk, hanem valaki biztosította 15 évvel ezelőtt, hogy itt ugyanebben a teremben már össze lehetett jönni. Csak akkor egy kicsit más volt a hallgatóság, nagyon sok belügyi szakember is volt, akiket azóta hiányolok, mert azért kifelejtettem egy nagyon fontos kategóriát, nem csak kézművesek, nem csak kereskedők, nem csak polgárok, hanem az evangéliumok és az apostolok cselekedete is tele vannak azzal, hogy katonák, sőt, ebben a fejezetben ígértem, hogy valamit el kell mondanom, börtönőrök. Hogy örültem, amikor Miskolcon eljött egy börtönőr, és hozzászólt, és kérdezett. Börtönőrök is elfogadták az evangéliumot, tehát a kereszténység tényleg csodálatos módon haladt előre, ehhez nem kellene külsőleg kivételezett vagy kiváltságos helyek. Mielőtt még azonban a történetre rátérnék, még azt is hadd vessem fel, hogy milyen napon jöttek össze. Mert a 13. vers így kezdődik, hogy szombat napon kimentek a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni. Ha valaki elolvassa az apostolok cselekedeteit, azt láthatja, hogy a kereszténység kezdetekor nem volt olyan teológiai felfogás, ami ma nagyon elterjedt. Ez a teológiai felfogás ez azt hirdeti, hogy Jézus vasárnap támad fel, tehát Jézus mintegy áttette a heti nyugalomnapot szombatról vasárnapra, és a kereszténység szent ünnepe a vasárnap. Azt mondja Nagy Konstant című könyvében, hogy nagyon kevesen tudják, hogy a vasárnap és annak az elrendelése egy pogány császár nevéhez fűződik. Nagy Konstantin császár volt az, aki időszámításunk előtt 320 vasárnapot, tehát több mint 1600 egy néhány éve egy pogány császár rendeletét ünnepelik, mint keresztény ünnepet. Az apostolok cselekedeteit, ha valaki végigolvassa, akkor állandóan találkozik ilyen kijelentéssel, hogy szombat napon mentek ki, akkor volt az istentisztelet, ahol az imádkozás is szokott lenni. Tehát a kereszténység kezdetén nem volt más ünneplés, mint a 10 parancsolat, 4. parancsolatának szövegszerűen azóta is ellenőrizhető, mindannyiunk számára hozzáférhető elrendelése, amit Isten megállapított a teremtés kezdetén, hiszen Isten azért teremtett így, mert ezzel példát akart adni. Tehát tulajdonképpen ez volt az a nap, amelyen összejöttek a keresztények, és milyen érdekes, hogy senki nem tévesztette össze őket a zsidókkal. Mert a zsidók is szombaton jöttek össze. De a keresztények is szombaton jöttek össze. és a zsidók és a keresztények között nagyon gyorsan különbséget tudtak tenni az emberek, a nagy tömegek is, mert más volt a tartalma. Végezték az ünneplést. A keresztények ünneplése azonban valóban egy Krisztus középpontú, egy hitáltal a törvényt betölteni vágyó középpontú ünneplés volt, és ennek egy megfelelő jellege is volt. Úgyhogy ezután egy nagyon súlyos dolog érte Pál apostolt. Tudnék, az a súlyos dolog, hogy történt egy esemény, amelynek nyomán felzúdult ugye a helybeli arisztokrácia és a pénzüket féltő emberek, és a bírók, ugye a bírói rendszer akkor sem állt valami nagyon erős lábakon, mint ahogy ma is látjuk, hogy eléggé inog-binog ugye ez az egész bírói jogszolgálati rendszer. Pál apostolt nagyon gyorsan vesszőzésre ítélték, börtönbe való elzárásra, és ezt Pál apostol hagyta Sílással együtt, a munkatársával együtt, pedig ő római polgár volt. És a börtönben, amikor oda kerültek a Filippi börtönbe, tehát európai csatlakozás jegyében, hova jutottak először a keresztények Európában? Börtönbe. Börtönbe. Tehát ez volt az első nevezetes hely. Azóta is sokszor ismétlődik ez a dolog, hogy Európába jutás az egyenlő azzal, hogy börtönbe kerülni, tudnék a pénz börtönébe. A jól szervezett okosság börtönébe. Emberek, akik Filippiben féltették a pénzüket, gyorsan eljártak a jogszolgálatnál, ugye, tehát a hatalom és a jog összefonódása, börtönbe kerültek, de Pál apostol Sílással együtt énekelt a börtönben. Énekelt a börtönben. Aztán jött egy földrengés is ott a börtönben. Szerencsétlen börtönőr majdnem öngyilkos akart lenni, hogy ő most mit kezd, ugye majd az állásával biztos mindenki elmenekül. Pál apostol azonban közbelépett, megnyugtatta ezt a szerencsétlen embert. Nemhogy öngyilkos nem lett, hanem a börtönőr is keresztényé lett, és ők nem akartak elmenekülni. De amikor híre jutott ennek a dolognak, akkor viszont kérték a jogszolgáltatásnak a helyes gyakorlatát, és amikor a jogszolgáltatás helyes gyakorlatát akkor se akarták elvégezni, mint napjainkban sem. Soha nem akarnak jogosan cselekedni a társadalmakban. És hogy csak úgy el akarták őket zavarni a városból, akkor azt mondta Pál apostol, hogy elnézést. Nyilvánosan szégyenítettek meg? Nyilvánosan tettek börtönbe? Hát akkor nyilvánosan kísérjenek el a város határaig, és akkor nyilvánosan búcsúztassanak el. Hát nem azt kérte, hogy mondjuk kifutószőnyeget tegyenek, vagy ünnepi beszédeket mondjanak, de azért egy keresztény ember a jogra mindig ügyeljen, mert a jog azért alapjába véve az igazsággal kapcsolatos dolog, akkor is, amikor karikatúrát csinálnak belőle. És utazásaim során sokat hallgatom a közszolgálati rádiót, és ilyen mondatok ütik meg a fülemet, mint a múlt héten is, hogy azt mondja egy jogász, hogy a jog nincs feltétlenül összefüggésben az igazsággal. Hát mondom, ezt tudjuk, ezt látjuk, ez teljesen biztos, de hogy ezt még ki is mondja valaki, hogy a jog nincs föltétlenül összefüggésben az igazsággal, szóval azért erre keresztény emberek ügyeltek. Miért? Mert Jézus is erre adott példát. Mert amikor Jézushoz odahozták a házasságtörő nőt, és minden jogszabályt felrúgva akarták ővele elítéltetni, vagy nem elítéltetni, akkor Jézus erre nem mondott semmit. Írni kezdett a porba. Aztán, amikor nagyon kérdezték, akkor kezdett velük a farizeusokkal szóba elegyedni, de azt a jogtiprást, azt a jogszegést, hogy valakit a törvények megkerülésével, csak úgy emberi indulatból, vagy emberi hátsó gondolatból elítélni, szóval ez Jézus is tiltakozott ez ellen, vagy a másik híres jelenet, ugye János Evangélium a 18. fejezetében, amikor magát Jézust ütlegelték, hogy az a bizonyos porosztót Kajafás előtt Jézust arcul vágta, akkor azért Jézus megállt egy pillanatra, és azt mondta, hogy ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha nem, akkor miért versz engem? Ezt a másik emberért meg kell tenni. Ezt meg kell tenni, hogy a másik emberben, mert hiszen minden emberben mi van? Lelkiismeret. És a másik emberben a lelkiismeretet meg kell szólítani. Ez jog, ez kötelesség, és ez igazság. A Biblia szerint a jog meg az igazság az tej testvér. Jaj, az olyan világnak, ahol ilyen mondatokat mondanak, és így gyakorolják a dolgokat, hogy nincs föltétlenül összefüggésben a jog az igazsággal. Az a világ erkölcsileg halott világ. És ezért Pál apostol így távozott el Filippiből, de mielőtt eltávoztak volna még a tömlözből, hogy kijöttek, bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávoztak. Kedves hallgatók, hadd álljak meg itt egy pillanatra, két dolgot szeretnék ebből a történetből kiemelni, az egyik. Hogyan is tért meg Lídia? Hogyan is lett belőle keresztény? A történetünk nagyon rövid, nagyon összefogott, a következőt olvasom a 14. versben. És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mondott. Egy versben van, egy Biblia versben van itt benn tulajdonképpen a lényeg. Utána már arra tér rá, hogy a hitbeli döntését megpecsételte Lídia és a többiek, és megkeresztelkedtek, tehát nyilván nem csak a szombatünneplés volt érvényben, hanem Jézus másik parancsolata is a keresztség, a felnőtt keresztség intézménye is. Ezekről azonban nem akarok részletesen beszélni, én itt a lényegről szeretnék beszélni. Először azt mondja Lídiáról, hogy félte az Istent. Mi az Isten félelem? A Bibliának egyik leggyakrabban használt kifejezése ez, hogy Isten félelem. Az Isten félelemről azt olvassuk Jób könyve 28. fejezet 28. versében, nagyon könnyű megjegyezni Jób 28-28-ban, hogy az Isten félelem tulajdonképpen a gonosztól való eltávozás. A Biblia szerint Isten, mielőtt még valaki megismerné a Bibliát, megismerné az evangéliumot, megismerné Jézus áldozatát és a benne levő erőt, az Isten ki tud fejleszteni emberekben Isten félelmet, tudnék azt, hogy az emberek a lelki ismeretükön keresztül megszólaló lélek késztetésére, még egyszer mondom, a lelki ismeretükön keresztül állandóan kopogtató és megszólaló szentlélek késztetésére iszonyodjanak a rossztól, a rossznak minden formájától. Az Isten csodálatos munkájának egyik eredménye ez, hogy vannak emberek, akikkel mi is találkozhatunk, ma is, a mai napokban is, akik még a Bibliát talán kezükbe nem vették, akik az evangéliumot mélyen nem ismerték meg. Úgy érezzük rajtuk, hogy mindentől, ami rossz, iszonyodnak. Sőt, Pál apostol ezt mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 21. versében, ez is egy nagyon nagy Biblia vers, az 1 Tesszalonika 5.21, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek, óvakodjatok. Mindentől, ami gonosznak látszik. Még nem is tudom tulajdonképp, hogy ez gonosz vagy nem gonosz, de ami annak látszik, amiben érezzük, hogy vannak nem egyenes elemek, vagy nem egészen tisztességes megoldások, óvakodjunk. Ezt az Isten el tudja érni a lelkiismereten keresztül, és ezt a Lídiát a Szentlélek készítette fel. Tehát Lídia nem egy ilyen gyorsan megtért, ilyen gyorsan megkeresztelkedett, elnézést kérek, nem egy ilyen mai kampány keresztény volt. Ma ugye a kereszténység itt Kelet-Európában olyan kampány kérdése, nyugatról néhány évvel ezelőtt ugye beözönlöttek ide bizonyos emberek, csoportok, és így kampányszerűen, hogy mondjam, állítják elő a keresztényeket. Ez borzalmas. Ez borzalmas. Biblia megismertetése nélkül, emberhez méltó magatartás, a szabadságuk biztosítása nélkül, itt nem erről van szó. Nehogy a mai helyzetet visszavetítsük a múltra. Ez az asszony, az első európai keresztény, ez egy istenfélő valaki volt, akiről azt mondja, hogy hallgatott reánk. Van egy különleges bibliai könyv, ez János apostol első levele, amely azt meri hangoztatni, hogy aki hallgat reánk, az közülünk való és az Istentől való, aki nem hallgat reánk, az nem az Istentől van. Az első keresztények annyira megvoltak arról győződve, hogy ők azt hirdetik, amit Jézus rájuk hagyományozott, és ők tudták, hogy azt hirdetik. Ők tapasztalták ennek az evangéliumnak az erejét. És ők, amikor felléptek, abban erő volt. Amikor rájuk hallgattak, ez olyan volt, mintha Istenre hallgattak volna. Különben a II. Korintus levél 5. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, ez is egy fantasztikus nagy bibliai ígéret, 2. Korintus 5-ben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy úgy beszéljetek az Istenről, úgy hirdessétek az evangéliumot, mintha az Isten szólna ti általatok. Azzal a gyengédséggel, de azzal a határozottsággal is, azzal a meggyőzéssel, de azzal a meggyőzni tudással is, hogy amit mondotok, az szintiszta igazság, ne keverjetek bele a saját magatok dolgaiból ebbe tanításokat. Mondjátok azt, amit a Szentírás mond. Ahogy a prófétai beszédről mondta Jeremiás próféta, hogy az Úr beszéde sziklazúzó pöröly. Sziklazúzó pöröjre van szükség, mert a kemény kőszíveket, emberszíveket meglágyítani, szétporlasztani csak az Istennek az egyszerre szeretetteljes, egyszerre igazságos beszéde képes. Az Isten beszéde sziklazúzó pöröly, ezt forgatták az első keresztények, ezért hallgattak rájuk. Erre mondhatja a harmadik kifejezést, ennek, mármint Lídiának, az Úr megnyitotta szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mondott. Kedves hallgatók, a Bibliában nagyon sok szakkifejezés van, idegen szóval terminus technicus. Ez, hogy megnyitotta a szívét, ez is egy szakkifejezés. Megnyitni az ember szívét, ez a világnak a legnagyobb kérdése, és a legnagyobb dolga, és a legnagyobb csodája. Mert a mi ember szívünk zárt, és minden ember őrizgeti a maga zártságát. Így mondta ezt Jézus, hogy minden ember meg akarja tartani magát, tartani az életét, és ezért veszítik el az emberek az életüket. Aki viszont képes megnyitni a szívét, és képes elveszíteni azt, ami szerint addig élt az önző ént, az fogja megnyerni az életét. Megnyitni az ember szívét, ugye tudjuk, hogy a szív a Bibliában szintén egy szakkifejezés, terminus technicus. A szív a Bibliában tulajdonképpen a belső embernek a kifejezése. Hogy Pál máskor mondja, a belső ember, a lelkiismeret, az értelem, az akaratvilága, jó és rossz közötti döntés, választás képessége, ez az embernek a belső világa, az embernek a belső világához odaférkőzni, az megnyitni, ezt egyedül egy valaki tudja, a Szentlélek. De valami törvényszerűséget hadd adjak itt a kézbe, egyszer-kétszer már lerajzoltam a táblára, de most is lerajzoltam, hogy tulajdonképpen hogy nyílik meg az ember szíve. Mit jelent ez, hogy megnyílik valakinek a szíve? Itt Lídiának megnyílt a szíve, elfogadta az evangéliumot, házanépével együtt megkereszteked. Mit jelent ez, hogy megnyílik az ember szíve? Kedves hallgatók, ez a Bibliának egy másik fajta kifejezésével annyit jelent, hogy az ember képes önmaga hazugságaival szembefordulni. Az ember képes beismerni valamit őszintén. Mit? A valóságot, az igazságot. Más néven, más elterjedt bibliai néven ez annyit jelent, amikor az ember képes megbánni a rosszat, amit elkövetett. Az egész emberi életünknek a legértékesebb része az, amit így mondhatunk, hogy ha az ember eljut a megbánásra, amikor nem igazolja tovább önmagát az ember, amikor az emberi életben eljön egy fordulópont, és az ember azt mondja, hogy nem, hát én ezt rosszul tettem. És eddig, amit rosszul tettem, azt mindig megmagyaráztam, igazoltam, most nem akarom megmagyarázni. Ez rossz volt. Ezt én bánom. Ha egy ember ennek a megbánásnak nyíltan és őszintén és bátran kifejezést is ad, ezt nevezi a Biblia bűnvallomásnak. Ha az ember valamit megbán, és ezt ki is mondja, és azt mondja, hogy Istenem, én ezt bánom, én rosszat tettem. És természetesen a másik embernek is, hogyha valakivel rosszat tett, azt mondja, hogy elnézést kérek, bocsánat, ezt rosszul tettem, és de nélkül folytatja a mondatot. De nélkül befejezi a mondatot, rosszat tettem, sajnálom, fájlalom, nem akarok ilyen lenni, nem akarom, hogy ez megismétlődjék. Ha az ember megbánja és megvallja a bűnét, azután kaphat az ember bűnbocsánatot, és a bűnbocsánat tulajdonképpen az, amivel az ember erőt kap egy új életben való jár. Nagyobb értéke, amire csak ember eljuthat az életben, ha befejezzük az önigazolást, ha eljutunk a bűnvallomásra, és megkapjuk Istentől a bűnbocsánatot. Többször idéztem a sorozatunk e sorozat keretén belül is a tékozó fiú példázatát, ez tökéletesen bemutatja ezt. Amikor a tékozó fiú magába szállt, és megbánta azt, hogy ő kikérte az örökségét az apjától, hogy elverte, hogy semmilyen nincs, hogy az életét elrontotta, és miután nem ott önmagában a moslékos vájú mellett, hogy mondjam, gondolkozott ezen és nyalogatta a sebeit, hanem amikor azt mondta, hogy fölkelvén elmegyek az én atyámhoz. Elment az apjához, ezt ki is mondta. Utána kapott olyan bocsánatot, amiből egy más élet sarjadt ki, egy más élet következett. Igen, ám csak itt egy nagy kérdés, egy nagy kérdőjelet hadd tegyek fel. Ez mind nagyon szép ettől a pillanattól fogva, hogy megbánás, bűnvallomás, bűnbocsánat, de hát éppen az a nagy probléma, hogy hogyan tudom én megbánni a bűnöket. Mond ki egy 1935-ös Zsoltár című versében, hogy száraz zokogás tipor, és a szemem könyvtelen. Azt akarja ezzel Vörös kifejezni, hogy tulajdonképp minden ember, de hogy nem tudja igazán megbánni a rosszat. Nem tud igazán szembefordulni a rosszal. Nincs meg az igazi megbánás az életében, csak olyan száraz zokogás van. És ezért igazi bűnvallomásra se képesek az emberek, és nem is tapasztalják ezt az emberek, hogy mit jelent ez, hogy Isten megbocsát. Mit tegyünk a kérdőjel mellé, hogy mi vezet ide, mi vezet az igazi megbánáshoz? Mert azt ígértem önöknek, hogy Lídiának a megtérését, a megtéréshez vezető útnak a törvényszerűségeit, azért azt rögzítsük magunk előtt, mert ha bár minden ember más és más úton jut el Istenhez, és az Istenben való élethez, de van egy közös törvényszerűség, és ezt a közös törvényszerűséget azért jó látnunk, mert ha nem így történik meg a dolog, akkor nagyon sokszor becsapás áldozatai is lehetnek az emberek, hogy tudnék, valaki azt hiszi, hogy ő megbánta a bűneit, vagy az addig életét, azt hiszi, hogy ő ezt meg is vallotta, mert nem tudom, hogy elérzékenyült és sírva valamit felemlegetett, és azt hiszi, hogy ő erre Istentől bűnbocsánatot kapott, és lehet, hogy az emberi életben csak egy nagy hitetés van, és tulajdonképpen csak egy érzelmi fellángolásról van szó. Tudnék, hogyha ezt az egész törvényszerűséget látjuk magunk előtt, akkor látjuk, hogy ez hogy teljesül. Hát akkor próbáljuk ezt megnézni. Hogyan jut az ember igazi megbánásra? Egy nagyon egyszerű dolgot felel erre a Biblia. Igazi megbánásra máshogy nem lehet eljutni, csak azzal, ha az ember felismeri a bűnt. Ha valaki a bűnt nem ismeri fel, nincs bűnfelismerés az életében, akkor ott nincs igazi bűnbánat, mert akkor tulajdonképpen az ember mitől akar szabadulni, minek akar hátat fordítani, miből akar kiemelkedni. A megbánás feltételezi azt, hogy az ember értelmes módon felismeri azt, hogy hol van a baj az életében, hol van a bűn az életében. Igen, ám de bűnfelismerése se juthat így az ember, anélkül, hogy ne lenne az embernek bűnismerete. Ahhoz, hogy én felismerjem az életben a bűnt, alapelvileg kell tudnom, hogy mi is a bűn. Mert hogyha nem tudom azt, hogy mi is a bűn, akkor soha nem fogom felismerni az életemben, mindig mentegetni fogom, vagy megmagyarázni azt, ami esetleg rossz, de hogyha én nekem biztos ismeretem van arról, hogy mi is a bűn, akkor felismerem az életem, és most jön a döntő lépés, hogy honnan jön a bűnismeret. Mert látjuk, hogy ez az egész törvényszerűség, ami befejeződik a bűnbocsánatban és az új életben, tehát itt egy új élet, egy pozitív élet kezdődik, ez mind annak a kérdése, hogy itt honnan indulunk el? Honnan lehet az életünkben bűnismeret? Egy nagyon nagy bibliai ige válaszol erre, és ez a Római Levél 3. fejezet 20. vers, ami így hangzik, a bűn ismerete a törvény által van. A bűn ismerete a törvény által van. Tehát tulajdonképpen a bűn ismeret fölé nekünk ezt kell felírnunk, hogy törvényismeret, Isten törvényének ismerete, ami egyenlő azzal, hogy Isten ismerete. Isten ismerete. Ha valakinek van Isten ismerete, akkor látni fogja, hogy mi az Isten törvénye. A törvény ismeretből jön a bűnismeretből a bűnfelismerés. Mi a kulcsa a dolgoknak? Hogy az emberek hallanak-e Istenről? Az emberek tudomására jut-e az, hogy ki az Isten? Az emberek hallják-e azt, hogy Isten hogyan akarja magát megismertetni a tulajdon szavával és a törvényei segítségével? Kedves hallgatók, az első keresztényeknek a prédikációi és evangélium hirdetése mind ezen alapultak. Ezért terjedhetett el a kereszténység, ezért maradhatott tiszta, mert az első keresztények a Biblia igéit hirdették, a Bibliából megismerhető Istent. Miután az emberek megismerték az Istent, akkor rádöbbentek arra, hogy ők milyenek. Rádöbbentek arra, hogy ami nem az Isten, ami nem az Isten törvénye, a szeretet törvénye, mindaz bűn, ami nem tökéletes szeretet, mindaz bűn. Felismerték ezt az életükben, és szembe tudtak ezzel fordulni úgy, ahogy ezt felírtam a táblákon egy másik Biblia versben, hogy Dániel, amikor az Istenhez imádkozott, azt mondta, hogy Uram Istenem, nem a mi igazságunkért, hanem a te nagy irgalmasságodért terjesztjük elődbe a mi kéréseinket, és nem magunkban akarunk hinni és bízni, hanem a te lényedben, a te törvényeidben, ahhoz képest látjuk, hogy mi hol vagyunk, és igazi kereszténység és igazi hit csak így kezdődhet, és csak ez lehet a kereszténységnek az igazi alapja. Ebben látjuk a nagy értékét az első keresztények evangélium hirdetésének, és a megtérések valódiságának is. Most egy vers fog következni, ha azt mondtam, hogy Lídia az első európai keresztény, ha valaki azt mondaná, hogy ki az a nagy európai költő, aki a kereszténységből valahogy a legnagyobbat és a legmélyebben szólaltatott meg, az biztos, hogy a kereszténység történetében kevés igazán nagy művész van, aki keresztény ihletből írta a műveit, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb európai keresztény írónak vagy költőnek, Dantét kellene tartanunk. Dante milyen ismerte a Bibliát, pedig a középkornak a legsötétebb időszakaiban élt Itáliában, mélyen ismerte a Bibliát, sőt olyan mélyen, hogy van olyan érzésem, hogy mai keresztények sokassága nem ismeri olyan mélyen a Bibliát, hogy csak egy vonást említsek Dantéból. Dante mélyen ismerte és komolyan vette a bibliai jövendőléseket. Komolyan vette például Jelenések könyve 17. fejezetét, amit külön megszólaltatott az isteni színjátékban, amelyben ott van a félelmetes látomás, ami Dante korában kezdett kialakulni, de most itt a szemünk láttára teljesedik. De az a tapasztalatom, hogy nagyon sok ember ezt a látomást, ezt a Jelenések könyve 17. fejezet látomását szinte nem is ismeri, a mai világra alkalmazni nem is tudja, hogy egy nagy vizeken ülő fenevadat látott János apostol és egy parázna asszonyt, és azt mondta neki Isten, hogy így fejeződik be majd a világ történelme. Hogy a világ összes országát, összes politikai rendszerét egy parázna asszony fogja majd uralni, és ugye a parázna asszony jelkép a Bibliában mindig a hamis egyháznak a jelképe, és ennek a parázna asszonynak parázna lányai is vannak, tehát sok parázna egyház is lesz, és azt János apostol tudta, mert ő ismerte a jelképeket, és Dante is tudta, amikor az isteni színjátékban azonosította is ezt a jelképet, és rámutatott a római pápákra, és azt mondta, hogy bennetek teljesedett be ez az evangélium, és ez a jövendőlés. Dante, aki katolikus volt, ugyan firenzei volt, de Rómának a romlottságát már ugye annak évszázados gyökereiből is láthatta, nagyon pontosan azonosított dolgokat, a bibliai proféciákkal azonosította az akkori világnak a jelenségeit. Nem meglepő, hogy a magyar irodalomban Dantéról egy protestáns ember írt egy nagy verset, és ugye ebben az évben mi egy költőt szólaltattunk meg legfőképpen, és ez Arany János volt. És Arany Jánosnak egyik legnagyobb verse a Dante című vers. Arról beszél itt Arany, mondom a protestáns, a kálvinista Arany, hogy ő az európai művészetek történetében, ebben a költőben, ebben a régi középkori költőben ismert fel valami lélektől ihletett isteni szikrát, vagy isteni erőt. Hatalmas vallomás ez a vers arról, hogy milyen ritka a keresztény művészet, ugye Arany és Dante között ugye több mint fél évezred a különbség. Hát mi történt a fél évezred során? Hol vannak ugye a keresztény írók és költők? Másrészt viszont arról, hogy Arany is, aki nagyon nehezen nyílott meg a hit számára, mit kapott ettől a szellemóriástól, aki mondom az inspirációjának, az ihletének a legjavát a Bibliából gyűjtötte. A vers így kezdődik, állottam vizének mélységei fölött. Nagyon érdekes, hogy miért kezdődik így a vers, hogy állottam vizének mélységei fölött. Ugye a víz hatalmas jelkép, költők sokasága használta ezt a jelképet, ugye a pályatárs Petőfi egész másra használta a forradalmi költészetére. Itt viszont Arany, ahogy a versben később is visszajön, a Szentlélek jelképeként használja ezt a képet. Egy későbbi versszak fejeződik be így ebben a Dante című versben, és az Úr lelke terült a víznek föléje. Ugye így kezdődik a Bibliánk is. Arany, amikor le akarja írni, hogy milyen az igazi keresztény művészet, mondom most Európa címén, Lídiával már Európában vagyunk, akkor azt mondja Arany János, hogy az az igazi keresztény művészet, és én Dantéban azért látok igazi keresztény művészt, mert az isteni ihletésnek, az isteni szentéleknek a jelenlétét érzem benne. Síma volt a fölszín, de sötét, mint árnyék, alig mozzantál meg a rózsalevelet, mint rengéskor a föl csak alig hullámlék, acéltiszta tükre visszaverte híven a külső világot, engem is, az embert. Azért mondom, azért elemzem a verset kicsit részletesebben, mert a vers nem nagyon hosszú, hogy mindenre tessenek figyelni. Azt mondja Arany, hogy az az igazi művészet, ami egyszerre két dolgot tesz, amiben egyszerre két dolog megvan. Egyrészt egy tárgyias dolog, hogy acéltiszta tükre visszaverte híven a külső világot. Az igazi művészet mindig valóságfeltáró művészet. Az igazi művészetnek mindig van valami mondani valója a világunkról, a világunk alakulásáról, magáról az emberről, az emberiségről, de a másik oldal annak a művészetnek, hogy nem csak tárgyias, hanem alanyi művészet is, hogy megráz bennünket, hogy nagyon élesen megszólít bennünket, úgy, hogy később Rilke leírta az Arhaikus Apolló Torzó című versébe, hogy az az igazi művészet, amelynek az az üzenete mindig az emberhez, hogy változtasd meg élted. Ha egy művészet nem jut el idáig, hogy visszaveri híven a külső világot, engem is, az embert, akkor az nem művészet. Az nyögdécselés, sóhajtozás, pénzkeresés, sok minden nevet lehet ennek adni. Az igazi művészet mindig két dolgot mutat meg, magát, a világot, és az emberi életnek, az emberi léleknek is a mélységeit. Ezért fakad fel így Arany, vagy kiált fel, csodálatos szellem. Ez kevés emberre mondta Arany, így folytatódik, ez csodálatos szellem, egy a mérhetetlen éggel, mely benne tükrődzik alattam, egy csupán a fönségben és a terjedetben, mivel mindenik oly megfoghatatlan. Igen, az igazi nagy művészet mindig megtartja a titkát, megfoghatatlan. Ahogy az Istennek és az isteni szentéleknek is a titka mindig megmarad. Bizonyos törvényszerűségeit látjuk, értjük, de tulajdonképpen a titka megmarad. És azután Aranynak egyik legszebb vallomása következik, önvallomása, hogy önmagát minek tartja. És mondjuk a Danténál kisebb költőket, azt mondja, az ember, a költő, mi bitang ez a név. Hitvány koszorúját reszketvén elejti, s lábait, mintha szentegyházba tenné, imádva borul le, mert az Istent sejti. Szóval elérkezik a második versszak végén oda, hogy igen, a nagy művészet az valahogy meg kell, hogy sejtse az Istent. Sokszor többet nem tud tenni, kifejezni, mélységében megragadni, nincs emberi szó és emberi művészet, ami az istenséget és az Istenit ki tudja fejezni. De az a művészet, ami nem sejti meg az Istent, ami nem az Isten világa és az Isten művei körül forog, az megint csak nem művészet. Szóval így megy előre ez a hatalmas vers, ez a Dante című vers, És így építi fel Arany maga is dantei módon ezt a verset, hogy majd az utolsó verszakban feltegyen nagy kérdéseket. Például ilyeneket. Lehet-e szellem az Istenség része? Lehet egy költői mű, lehet Dante az isteni lélektől ihletett valaki, lehet-e szellem az Istenség része, hiszen az Istenség egy és oszthatatlan. Avagy lehet-e, hogy halandó szem nézze a szellemvilágot teljes öntudatban? És a versnek ezek a hatalmas kérdései, amik úgy fölviszik a verset, utána mindannyian érezzük, hogy itt valami elcsendesedés kell, hogy bekövetkezzék, és ez be is jön, de Aranynál az elcsendesedés különös intenzitással párosul, mert a vers így fog befejeződni, évezred hanyatlik, évezred kell újra, míg halandó szem e világba téved. És most jön a csattanó, mert az, hogy igen, évszázadokig kell várni egy Dantéra, vagy évezredekig kell várni egy Dantéra, ezt ugye érezzük, ezt úgy szinte prózában is el lehet mondani, hogy évezred hanyatlik, évezred kell újra, míg halandó szem e világba téved. És most jön a versnek a befejező nagy csattanója, hatalmas nagy befejezés, különben Aranyra sem mindig ritkán jellemző, hogy jól be tudja fejezni a verset. Verset befejezni úgy, hogy az a teljes intenzitázit után még teljesebb kizengéssel fejeződjék be, hát ez a költői mesterségnek a legnehezebb része. Évezred hanyatlik, évezred kell újra, még e földi szem e világba téved, hogy a hitlen ember, tehát a hit nélkül, hogy a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában rejlő istenséget. Két dolgot mond itt ki Arany, hogy az emberi világban mennyire általános a hitetlenség. Mennyire általános az emberimádat, az énimádat, az önzés. A hitlen ember és a költők, a művészek között sajnos nagyon sok hitlen ember volt. Azt mondja egy másik magyar költő, Pilinszky János, hogy a költészetben és a művészetben a legnagyobb veszély, hogy a művészek önimádók és öntetszelgők kezdenek lenni. A narcizmus veszélye. Magukat akarják csodálni a műveikben. Olyan költő, aki a világot ilyen mélységben megragadta, de nem magát akarja csodálni, hanem leborul az Isten előtt, hogy én csak egy kis parányi dolog, amit fel tudok mutatni, hogy a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában rejlő istenséget. Persze van itt egy kis szkepszis is, van itt egy kis visszatartás is, Aranynak az örök küzdelme, hogy az Istenből többet miért nem ismerünk, vagy miért nem tudok többet felfogni, de Arany János, aki a gyermekkorában nagyon sokat olvasta a Bibliát, és ezt már említettem önöknek sokszor, felnőtt korában már nem annyira sokat olvasta a Bibliát. Ha valaki nem olvassa sokat a Bibliát, sokszor az Istenség a köd oszlopába rejtezik előtte, de nem azért, mert az Isten akar elrejtezni, hanem azért, mert az ember vonja az Istent a köd oszlopába. Ha valaki sokat olvassa a Bibliát, a ködök oszolni kezdenek, és az Isten képe mindig tisztább, és mindig világosabb lesz. Hát csak ennyi bepillantás, nem jut időm egy ilyen sorozat keretében verseket mélyebben elemezni, most már ideje, hogy hallgassuk magát a verset.
Arany János, Dante. Állottam vizének mélységei felett, sima volt a fölszín, de sötét, mint árnyék. Alig mozzantál meg a rózsalevelet, mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. Acéltiszta tükre visszaverte híven a külső világot, engem is, az embert. De örvényeiben nem hatott le a szem, melyeket csupán ő, talán ő sem ismert. Csodálatos szellem. Egy a mérhetetlen éggel, amely benne tükrödzi alattam. Egy csak a fönségben és a terjedetben, és mivel mindenik oly megfoghatatlan. Az ember a költő. Mély bitang ez a név. Hitvány koszorúját reszketvén elejti, és mintha lábait szent egyházba tenné, imádva borul le, mert az Istent sejti. E mélység fölött az értelem mér ónja, mint könnyű pehely szál fönnakott föllebben, de a lélek érzi, hogy az örvény vonja, s a gondolat elvész csodás sejtelemben, nem ismert világnak érezi nyomását, rettegő örömnek elragadja kéje, Leviatánnak hallja hánykodását. Az Úr lelke terül a víznek föléje. Lehet éje szellem az istenség része. Hiszen az istenség egy és oszthatatlan. Avagy lehet-e, hogy halandó szem nézze a szellemvilágot teljes öntudatban? Évezred hanyatlik, évezred kell újra, míg egy földi álom e világba téved, hogy a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában rejlő istenséget.
Kedves hallgatók, az időnk egy kicsit elhaladt, és a harmadik szereplőnkre kevés idő jut, de talán röviden is össze tudom foglalni, hogy a hitből való jó cselekedetek és az igazi megtérés Tábitája és Lídiája után miért fontos számunkra a harmadik szereplő Epafrás. Ez a valószínűleg fiatal ember Pál apostol egyik munkatársa, aki Kolosséból való volt, akiről ennyit olvashatunk a Bibliában, amit felírtam a táblára. A Kolossé levél első fejezet 7. versében a beköszöntés szavaiban emlékezik meg már róla Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ez az Epafrás, aki Kolosséból származik, ő alapította azt a gyülekezetet, amihez szól ez a levél. Így is mondja a 4. fejezet 12. versében, amit majd fel fogok idézni, hogy köszönt titeket Epafrás, aki ti köztetek való. És aztán utána a Filemon levél 23. versében, azért van így, mert egy fejezetből áll ez az egész csodálatos levél, ugye a Bibliában egy oldal ez a Filemon levél, az egyik legkedvesebb bibliai könyvek egyike. Megemlékezik Pál apostol arról, hogy a római fogságában, az első római letartóztatásakor és a börtönben ott van vele valaki, és ez Filemon. Filemon tehát itt csatlakozott Pál apostolhoz, Kis-Ázsiában, a mai Törökország területén, de a szeretete olyan nagy volt, hogy Rómába is elkísérte, egy igazi együttérző, mély szíve volt ennek a fiatalembernek, bár nem volt olyan közeli tanítvány, mint mondjuk Sílás, az előbb említett, vagy Timóteus, vagy Titus, de érdemes megjegyezni ezt a nevet a Bibliából, és most azt a verset olvasom fel, amiben leginkább benne van Epafrásnak a személyisége. És ez a Kolossé levél 4. fejezetének a 12. és 13. verse, és ebből mindent meglátunk, és szégyenkezve láthatjuk meg magunkat ebben a tükörben. Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, akik Laodíciában és Hierápolisban vannak. Kedves hallgatók, ez a Bibliában két rendkívüli vers, csodálatos vers. Egyrészt magába foglalja azt, hogy a környező városokért, Laodíciáért, ami egész pontosan itt van, és Hierápolisért is sokat fárad Epafrás, tehát ő tulajdonképpen gyülekezeteket alapított és gyülekezeteket gondozott. Kevés olyan emberről esik szó a Szentírásban, aki a saját városában képes volt keresztény közösséget alapítani. Igaz Jézusnak a szállóigévé vált kijelentése, senki nem próféta a saját hazájában. Ha bárki megismeri Krisztust és keresztényé lesz, és a saját családjában akarja terjeszteni az evangéliumot, vagy a saját rokoni környezetében, vagy a városában, a lehető legnagyobb nehézségekbe és akadályokba fog ütközni. Én nem is ismerek ilyen bibliai szereplőt, aki a saját városában létre tudott hozni, nyilván nem a maga erejéből hozta létre, de mennyi keserv és könyhullatás és csalódás és nehézségek között bizonyára azt a közösséget, amelyhez szól Pál apostolnak a kolossébeli levele, és ez az ember még más városokért, Hierápoliszért és Laodíciáért is küzdött, ugye itt is közösségek voltak, amelyeknek persze az alapításáról, hogy tőle való volt, vagy nem sokat tudunk. De én tulajdonképpen nem ezért idéztem ezt a verset, hanem a 12. vers második részéért. Egy keresztény magatartás, aminek a mai megnyilatkozási formáit nem nagyon látjuk. A történelemben is ritka volt, de ma szinte, mint a fehér holló. Mert Epafrás mit tett? Ezt mondja Pál apostol, ő mindenkor, tessenek figyelni a szavakra, ő mindenkor, tusakodik ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Ezek rendkívüli dolgok. Miért? Mert azt mondja itt Pál apostol, hogy ennek az embernek a szíve mindig a másik embernél és más embereknél időzött. A legtökéletesebb keresztény magatartás az, amikor az ember szinte elfelejtkezve önmagáról nem azt látja, ami a maga haszna, vagy ami a maga érdeke, hanem szinte felolvad az életében, a magatartásában, a cselekedeteiben, abban, hogy másokért mit kell tenni. Hitből, Isten segítségével, de mindenkor. Nem kampányszerűen, nem kivételezett alkalmakkor, mindenkor. Aztán a második dolog, hogy azt mondja Epafrásról, hogy ő tusakodik ti érettetek imádságaiban. Nagyon erős kifejezés. Ez mit jelent, hogy tusakodni az imádságban? Kedves hallgatók, bárcsak ezt mi ismernénk, akkor nem kellene annyit beszélni róla. Vagy aki beszél róla, nem hinnék azt, hogy most valami különleges dolgokat mond. Tusakodni az imádságaiban. A Biblia szerint az igazi imádság az a tusakodó vagy küzdő imádság, hiszen az imádságban az embernek sok mindent le kell győzni, ami önmagában van, és sok mindent le kell győzni, ami önmaga elképzeléseiben van másokkal szemben, vagy mások iránt. A legnagyobb akadály az emberi életben mindig mi vagyunk. Tusakodni az imádságban ez annyit jelent, hogy legyőzni a magunk természetét, legyőzni a másokról alkotott rossz véleményeket és a rossz felfogásokat. Tusakodni imádságban ez mással nem helyettesíthető, nem helyettesíthető humanizmussal, hogy gondoljunk mindenkiről jót, nem helyettesíthető pozitív gondolkodással, ami most már minden csapból ez folyik, a pozitív gondolkodás, hogy mindig jót mindenkiről. Ez nem így van. Tusakodni imádságaiban ez látni a rosszat, látni önmagunkban a rosszat, látni másban és a helyzetekben a rosszat, de megküzdeni azért, hogy valaki, aki tud segíteni, játszi könnyedséggel, át tud fordítani helyzeteket, és ez az Isten. Tusakodni az Istennel lehet és kell az imádságokban azért, hogy Isten segítségével legyőzzük a természetünknek a hátráltató erejét, legyőzzük a gondolkodásunkban a hit által fedetlenül hagyott sötét sarkokat. Tehát tusakodni az imádságban, de most jön a harmadik kifejezés, hogy miért is tusakodik főleg? Hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istenek minden akaratában. Kedves hallgatók, mi a másokért való imának a lényege? Az a másokért való imának a lényege, hogy Istenem segíts a másik emberen, Istenem tedd jobbá a körülményeit, Istenem most beteg a másik ember, adj neki egészséget. Ez nem igazi másokért való ima. A másokért való ima az, és ezt meg kell jegyezni ebből a kis részből, és Epafrás nevével együtt, mert ő tudott imádkozni, és ezt a Biblia fel is jegyezte, hogy az igazi másokért való imádság az, hogy úgy kell küzdeni, tusakodni másokért, hogy ők megállhassanak tökéletesen, teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Ha az Istennek az az akarata, hogy valaki most még beteg maradjon, vagy az Istennek az az akarata, hogy most még valaki nehéz körülmények között maradjon, akkor nem jó imádság az, hogy Istenem, tégy egészségessé valakit, Istenem, könnyebbítsd meg a körülményeit. A helyes imádság az, amikor az ember legyőzve önmagát és a másokkal szembeni ellenérzéseit vagy rossz gondolatait úgy tud imádkozni, hogy Istenem, én ezt kérem, de mindazonáltal ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te. Istenem, te tudod, hogy annak a másik embernek mire van szüksége. Nekem is most nyílik fel a szemem, hogy sokszor a betegség által többre el tudsz vezetni, mint az egészség által, a nyomorúságok által többet meg tudsz ismertetni, mint a jólét által. Én azért könyörgök, hogy az a másik ember is ezt el tudja fogadni. Én azért könyörgök, hogy az a másik ember is olyan közel legyen hozzád, mint amikor én el tudom fogadni a te akaratodat, és szinte úgy érzem, hogy egy vagyok veled. Kedves hallgatók, a kereszténységnek a lényege nem valamilyen filozófia, nem valamilyen eszmerendszer. A kereszténység lényege az Isten akaratával való egyesülés, az Isten akaratában való megnyugvás és az abban való cselekvés. Ezért minden nap küzdeni kell, mert hogy mondani szokás, a mi akaratunkat nagyon tudjuk, nagyon látjuk, nagyon érezzük, de hogy az Isten akaratát is ugyanolyan jól lássuk, tudjuk és érezzük, azért minden nap az embernek komolyan tusakodó imával küzdeni kell, hogy megállhassunk, és másokért is így tudjunk küzdeni, hogy megállhassanak tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Nagyon érdekes, ha csak valaki ebből a szempontból elolvassa az apostoli leveleket. Azért a vetítés is egy kicsit erről fog szólni, hiszen Tábitáról, Lídiáról, Epafrásról keresve nem találunk képzőművészeti feldolgozásokat. De azért azokról, akiktől ők tanulták a hitet, Péterről, Pálról találunk. És ha valaki elolvassa az apostoli leveleket, tehát Pál, Péter, János, Júdás, stb. Jakab leveleit, megláthatja azt, hogy ha csak ebből a szempontból olvassuk el, hogy például hogyan imádkoztak másokért. Pál apostol majdnem minden leveleit így kezdő, hogy hálát adok értetek, könyörgök Istennek, hallottam, hogy milyen jó helyzetbe vagytok, mondja az efézusiaknak, azért könyörgök értetek. Milyen érdekes. Mi akkor szoktunk könyörögni, amikor az emberek rossz helyzetbe vannak. Akkor mindenki valahogy könyörög. Pál apostol ezt fordítva csinálta. Amikor rossz helyzetbe voltak emberek, akkor is tusakodott, mint Epafrás, de azt hiszem, hogy emberekért akkor kell még inkább imádkozni, amikor jó helyzetbe vannak. Ha valaki felér a csúcsra, vagy valamilyen magaslatra, akkor kell igazán küzdeni érte, hogy nehogy elbízza magát, vagy nehogy lefelé jöjjön az útja, mint hogy szokásos az ember élet, vagy egyszer föl, egyszer le. Pedig ez nem lenne törvényszerű. Az lenne az igazi, hogy állandóan, szépen, folyamatosan föl, de ez imádság nélkül megvalósíthatatlan. Az igazi imádság és az imádságon alapuló életgyakorlat, ez volt a kereszténység lényege. Ebből a három rövid életpéldából ezt tanulhattuk meg. Az igazi megtérés, a megtéréssel párosuló csendes, nyugodt, jó cselekvés a hétköznapok világában, amit egy varrónő, egy szabónő bemutat, és egy ember, aki habár távol van másoktól, minden nap tusakodik értük, de miért? Hogy megállhassanak tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Isten minden akaratában. Kedves hallgatók, ilyen volt a kereszténység. Így terjedt el, ez volt a tiszta kereszténység. Ehhez visszatalálni személyesen és egy közösségben, ma sem tudunk ennél többet mondani. Ez a cél, ez a feladat. Ezért kell ezeket a történeteket is komolyan venni, még akkor is, hogyha 4-5 vers az egész, ami belekerült a Bibliába ezekről a személyekről, a mai nap is életet adhatnak, reménységet és vigasztalást nyújthatnak mindannyiunknak. Ehhez kapcsolódik tehát befejezésül a vetítésünk, amelyben egyrészt a földrajzi helyeket járjuk végig, másrészt viszont ennek a két apostolnak, Péternek és Pálnak a jellemét nézhetjük meg. Apostol ábrázolások, amelyek így művészettörténetileg szóba jöhetnek, azok a ravennai mozaikok, baloldalt pár, jobboldalt Péter apostol, akik a kereszténység elterjesztésében a legtöbb részt vállalták. Milyen érdekes, hogy Pál azonban hozzáteszi, hogy de nem én munkálkodtam, hanem az Istennek velem való kegyelme. És Péter apostol is, ugye Pálnak egy másik külön ábrázolása a 6. századból, a ravennai mozaik gyűjteményből mutatja, hogy ha bár már több mint fél évezred telt el Pál kora és az ábrázolás ideje között, egy nagyon összefogott, nagyon határozott személyiségnek, egy nagyon céltudatos és célra törő személyiségnek ábrázolták ezeket a fő apostolokat, akiknek a példája és az ige hirdetése olyan követőket tudott támasztani, mint amilyenek a mai szereplőink, a ma este megidézett szereplőink voltak. Maga Pál apostol Damaszkuszban keresztelkedett meg, ugye a felnőtt keresztséget még így próbálták ábrázolni, hogy ugye a teljes testével van benne a keresztelő medencében, miután a damaszkuszi útbeli látomás után 3 napig magában mindent végig gondolt és a döntést meghozta. Később azonban persze még visszavonult Arábia sivatagjába 3 évre és még a szülővárosába 14 évre, és utána hirdette így az evangéliumot. Pál apostolt általában ilyen nagy karddal szokták ábrázolni, mint Lukasz Kranachnak a 16. századi metszete, hogy azonosító jel a kard, azt abból is láthatjuk, hogy a bal kézben a nagy könyv van, a Biblia, és a jobb kézben a kard. Tudnék, a kard magának, a Bibliának a jelképe. Tehát senki ne hadakozó férfiúnak nézze Pált, hanem a kard a zsidókhoz írt levél 4. fejezete és az Efézusi levél 6. fejezete szerint, ugye Istennek beszéde éles, mint a kétélű éles kard, vagy a lélek kardja, mely az Isten beszéde, mondják így szó szerint, ezért szokták ezt így ábrázolni. Valaki a Magyarországon túrázik és Egerbe elvetődik, és a líceumból elindul a Székesegyház felé, ott előtte a Pál apostol szobrát is, még a barokk, késő barokk korában is ezért ábrázolták a hatalmas karddal, de a bal kézben itt is ott van a kinyitott könyv, tehát a Bibliának a jelképe ez a kard, és nem valami testi hadakozásé. Amikor Rembrandt a maga csodálatos olajfestményein ábrázolta Pált, és hát ezek a legcsodálatosabb apostol ábrázolások, mert a gondolkodó, a töprengő, a kérdéseket felvető apostolt mutatja, hogy a bal kezét a homlokára helyez, illetve a homlokát úgy beejti a tenyerébe, és megáll a jobb kezében a lúdtól. Ezeken az ábrázolásokon is ott van a kard, ott van jobb oldalt, a legszélső részben ott fönt függ a kard. Ez sem azért van ott, mert Pál apostol karddal járta volna a birodalmat, miként a másik Londonban látható Rembrandt képen, az idős Pál apostol képen is ott háttérben, most kicsit jobban, nem annyira a szélén, már beljebb, ott van a felfüggesztett kard, és előtérben pedig a Biblia jelképe, a hatalmas könyv. Itt is ide néz, mint egy mellékesen ide néz, megáll a fogalmazás közben, szóval a gondolkodó ember, az Istent kérdező, az Istennel állandóan kapcsolatot tartó ember. Még van egy harmadik képe is Rembrandtnak Pál apostolról, a Pál apostol a római börtönében, ahol szintén a leveleit írja. És aztán nézzük a következő képe